énekek elején a 154-es számú éneket énekeljük az Eke énekes könyvünkben.
Szolgáljuk őt magát, íme az Úr, szolga király, most minket hív, kövessük át, hozzuk elé szívünk hódolatát, imádjuk a szolga király.
Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Liturgiaként a 238-as számú éneket énekeljük majd az Eke énekes könyvből. Láttasd meg velünk, Urunk, a Te kegyelmedet, és add nekünk üdvösségedet. Eddig is megkegyelmeztél a Te népednek, és elfedezted minden vétkünket. Térj hozzánk most is, üdvözítő Istenünk, és fordítsd el tőlünk haragodat.
Jézus, ő megváltó, Isten áldott szentje, égi főpap úr és király, béke hírnöke. Hála néked, bárány, mert atyám lett az Isten, és elküldted lelkedet, hogy megtartsd életem.
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim. Isten szín előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Istenem, hozzád menekülök segítségért, mert nem tudok megszabadulni bűneimtől. Te hatalmas vagy, és igen irgalmas. Elég nekem a te kegyelmed, csak szánj meg engem, és bocsásd meg vétkeimet az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Jézus, ő megváltó, nem adatott más nép, amely által éltem lenne, s üdvre juthatnék. La néked, bárány, mert atyám lett az Isten, és elküldted lelkedet, hogy megtartsd életem.
Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Elé állok egykor, színről színre látom, dicső fénye rám ragyog majd, s Krisztus lesz napom. Hála néked, bárány, mert atyám lett az Isten, és elküldted lelkedet, hogy megtartsd életem.
Csendesedjünk el, imádkozzunk. Urunk, látogass meg minket kegyelmeddel, és oszlasd el a sötétséget lelkünkben a te világosságoddal, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Hallgassák meg a testvérek mai vasárnapra, advent harmadik vasárnapjára, oltár előtti felolvasásul kijelölt szent igét, amint megírva találjuk Pál apostolnak a Korintus beliekhez írott első levelében, a negyedik fejezet első versétől az ötödik versig a következőképpen. úgy tekintsen minket minden ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait. Márpedig a sáfároktól elsősorban azt követelik, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon. Én pedig a legkevésbé sem törődöm azzal, hogy ti hogyan ítélkeztek felettem, vagy más emberek hogyan ítélkeznek egy napon. Sőt, magam sem ítélkezem önmagam felett, mert semmi vádat nem tudok önmagamra mondani. De nem ezt tesz igazzá, mert aki felettem ítélkezik, az Úr az. Egyáltalán ne ítéljetek azért, addig, míg el nem jön az Úr. Ő majd megvilágítja a sötétség titkait, és nyilvánvalóvá teszi a szívek szándékait. És akkor mindenki Istentől kapja meg a dicséretet. Ámen. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Magasztaljuk együtt a Szent Háromság egyigaz Istent, valljuk meg hitünket, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Foglaljanak helyet a testvérek. És Isten tiszteletünk folytatásaként a 68-as számú éneket énekeljük.
Számod kell
keresztes lettél, bűncseket bennem gyűjtöttél. Alázd meg szíved, bőgös sapád, adósok néven arát, hogy vár. Ha is hangomból igaz kincs lehet, imások bűncsen köszöntelek. Mindazt, mint hitlen rád víz urad, időn erőd és minden javad. Fektesd be érte, csak nyerj neked el, gyümölcsöt hozz, hogy jöjjön el.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek a mai vasárnapra, advent harmadik vasárnapjára igehirdetési alapigéül kijelölt szent igét, amit megírva találjuk a János írása szerinti evangéliumban, az 5. fejezet 31. versétől a 38. versig a következőképpen. Ha én magamról tennék bizonyságot, az én bizonyságtételem nem volna igaz. Más az, aki bizonyságot tesz én rólam, és tudom, hogy igaz a bizonyságtétel, amellyel rólam tanúskodik. Ti elküldtetek Jánoshoz, és ő bizonyságot tett az igazságról. Én azonban nem embertől kapom a bizonyságtételt, hanem azért mondom ezeket, hogy ti üdvözüljetek. Ő volt az égő és világító fákja, de ti csak egy ideig akartatok az ő világosságában örvendezni. Nekem azonban Jánosénál nagyobb bizonyságtételem van, mert a feladatok, amelyeket az Atya rám bízott, hogy teljesítsem azokat, tehát azok a cselekedetek, amelyeket elvégzek, maguk tesznek bizonyságot arról, hogy engem az Atya küldött el. De az Atya is, aki elküldött engem, bizonyságot tett rólam. Az ő hangját nem hallottátok soha, arcát sem láttátok, és az igéje sincs meg bennetek maradandóan, mert abban, akit ő elküldött, nem hisztek. Ámen. Foglaljanak helyet a testvérek. Kedves testvérek, mi az igazság? Nagyon nagy kérdés ez, amit annak idején Pilátus is föltett, amikor ott állt Jézus előtt, hogy mi az igazság. És sokszor ezt nehéz megmondani. És van, amikor azért nehéz megmondani, mert kevés információ áll a rendelkezésünkre. És most pedig egy olyan korban élünk, amikor annyi adat zúdul ránk, annyi minden, hogy abból nagyon nehéz kibányászni, hogy mi az, ami valódi. Mi az igazság? Mi a valóság, aminek lehet hinni, amire lehet építeni? És különösen nehéz ez úgy ebben a világban, hogy gyártják ezeket az álhíreket, és elárasztanak vele bennünket, és a hazugság mögött pedig ott van annak az atya, a sátán, akinek egyre kifinomultabb eszközei vannak arra, hogy megtévessze az embereket. És honnan tudhatom valamiről, hogy az igaz, vagy hamis, egy hírről, hogy igaz, vagy hamis. És persze addig, amíg az a hír egy celebnek az intim dolgait taglalja, addig különösebben nem érdekes, hogy most az igaz, vagy hamis. Amikor az életünk múlhat azon a információn, akkor viszont ez nagyon fontos kérdés, hogy mire hallgassak, vagy kire hallgassak. Ugye most rengeteg ilyen hírt hallunk, tragikus hírt, hogy emberek, akik posztolgatták azt, hogy minek az az oltás, meg ez ilyen különféle összeesküvés elméleteket hirdetgettek, a sztárok közül is többen ugye ott vannak az intenzív osztályon, vagy belehaltak ebbe, mert hamis információkat befogadtak igazságként, és erre ráment az életük. És különösen nagy probléma ez, amikor az örök élet kérdéséről van szó. És hamis információra fölülnek emberek, és amiatt nem üdvözülhetnek, hanem a kárhozatra jutnak. Mert nem annak hisznek, aki az igazságot mondja. Fontos kérdés tehát, hogy mi az igazság? Mi az igazság Istenről? Mi az igazság a mennyek országáról, arról, hogy oda hogy lehet bejutni? És sokan kérdezik, hogy hát mi az igazság, amikor sokféle vallás van? Miért pont a kereszténységnek higgyek, a keresztényeknek higgyek? És honnan szerezhetek ezekről hiteles információt? Tulajdonképpen erről beszél itt Jézus ebben az ige szakaszban, a János evangéliuma 5. fejezetében olvashatjuk ezt a szakaszt. És a zsidó embereknek beszél arról, hogyha ő magáról tenne bizonyságot, akkor az a bizonyságtétel az nem volna igaz, az nem volna hiteles. És persze nem azért, mert ő egyébként bármikor is hazudna, vagy hazudott volna. Hanem itt Jézus a hallgatóinak a fejével gondolkodik, és ezért mondja azt, hogy ha én magam mondanám magamról, hogy én vagyok a messiás, ti azt nem fogadnátok el, mert Jézus tudta, hogy a törvényben ott van, hogy 2 vagy 3 tanú szava erősítse meg azt, hogy egy ítéletet alkossanak. És ő csak egy tanú lenne erre, ezért mondja, hogy hát ha én mondanám, akkor az nem volna igaz, mármint a ti szemetekben. Egyébként igaz lenne, még ha csak ő mondaná, mert ő tudta azt, hogy honnan jön. És tudta azt, hogy hová tart. Ő teljesen tisztában volt a valósággal, de mégis a hallgatóságra való tekintettel ezt mondja, hogy ez nem volna igaz. Ő nem volt ilyen önjelölt messiás, aki előállt és azt mondta, hogy én vagyok a messiás, gyertek, kövessetek engem, maga körül gyűjtött embereket, és aztán ugyanazzal a lendülettel eltűnt. Sok ilyen volt Jézus idejében. Az apostolok cselekedeteiről szóló könyvnek az 5. fejezetében is olvashatunk erről, amikor Gamáliel beszél arról, hogy hát volt egy Teudás nevű ember. Előjött, maga köré gyűjtött 400 embert, aztán leverték ezt a lázadást. Akkor volt egy másik, Júdás, Galileából, aki szintén előállt, és akkor őt is leverték az ő lázadását. És sok ilyen messiás, önjelölt messiás volt Jézus idejében, mert felfokozott volt a várakozás, hogy mikor jön már el. Érezték, tudták, hogy itt van az ideje, csak hát jöttek az ilyen álmessiások is, az ördög is megmozgatta a maga embereit. Nem magát ajánló hamis messiás volt tehát Jézus, hanem azt mondja, hogy más az, aki bizonyságot tesz én rólam. És hát kiről beszélhet itt Jézus? Hát először arról szól, hogy azok az emberek, akiknek beszélt, azok keresztelő Jánoshoz küldtek embereket, és érdeklődtek felőle. És hát tudjuk azt, hogy keresztelő János is nagyon megmozgatta akkor Izrael népét, hiszen megjelent ez a különös alak ott a pusztában, olvashatjuk róla, hogy teveször ruhát viselt, és bőröv volt a derekán, ami egyébként már akkoriban sem volt divat. Tehát nem úgy öltözködtek az emberek, ez egy régi öltözködési mód volt, és hát miért viselt teveször ruhát meg bőröven? Olvashatjuk a Királyok 2. könyvének az 1. fejezetében, az egyik király kapcsán, amikor érdeklődik, hogy na hát ki volt az az ember, aki titeket megállított, egy követ csapatot küldött érdeklődni az ő betegsége felől, egyébként pogány istenek emberei felé, és egy ember megállította őket, egy próféta. És érdeklődött, hogy ki volt az? És akkor mondták ezek az emberek, hogy hát teveször ruhát viselt, meg bőröv volt a derekán, és egyből tudta a király, hogy hát Illés az. És ugye ez azért fontos, mert az Ószövetség Malakiás prófétával úgy fejeződik be, hogy én majd elküldöm követemet. Hogy az Úr majd elküldi Illést. És aztán hosszú csönd, 400 év csönd következett, és egyszer csak előállt ott a pusztában. A kiáltó hang, Keresztelő János, olyan öltözetben, mint Illés, és az emberek tudták, hogy itt különleges alkalom történik, hogy a csönd után újra szól az Isten. Újra beszél velünk. És sokan hallgattak ezért Keresztelő Jánosra, és Keresztelő János pedig nem magát tolta előtérben, hanem Jézusra mutatott. És beszélt arról, hogy ő nagyobb nála. És előbb volt, mint ő. Pedig azt is tudjuk, hogy emberileg Keresztelő János volt idősebb fél évvel. És azt mondja, hogy előbb volt, mint én. És nagyobb nálam. Jézusra mutatott, amikor érdeklődtek felőle, és sokan hallgatták és megkeresztelkedtek, de aztán sokan mégis megrekedtek, elpártoltak, és nem mentek tovább Jézus felé. És erről beszél itt Jézus, amikor Keresztelő Jánost világító fáklyaként említi. Milyen szép kép ez Keresztelő Jánosról, hogy úgy leírja azt, amilyen természete volt ennek az embernek, hogyan lelkesen, tűzzel hirdette Jézus Krisztust, az Isten akaratát, hirdette azt, hogy térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa, térjetek meg, mert már a fejsze ott van a fák gyökerén, ugye a múltkor is erről volt szó. Térjetek meg, és íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét, mutatott Jézus Krisztusra. És ezért a beszédért, az Isten szaváért, mint egy fákja, elégett. Ezért kellett meghalnia, mert az Isten akaratát, az Isten szavát hirdette, és ezt annak idején ott Heródes nem viselte. És János azért azt is leírja, már mint az evangélista, itt az evangéliumának az elején, az első fejezetben, hogy azért voltak olyanok, akik hallgatták Keresztelő Jánost, az ő tanítványai voltak, de tovább léptek Jézus felé. Ott van András például, aki szintén Keresztelő János tanítványaként, amikor ő Jézusra mutatott, akkor elkezdte Jézust követni, sőt, hívott másokat is, és hívta az ő testvérét Pétert Jézushoz, meg aztán sokakat, másokat, hogy őt kövessék. És lehetünk mi is ilyen fáklyák az Úr kezében, akik átvettük ezt a tüzet, akiket meggyújthatott Isten az ő igéje, az ő szent lelke által, és adhatjuk tovább ezt a tüzet másoknak. Ugyanúgy, ahogy András átvette, és adta tovább Péternek, és aztán Péter adta tovább, és kaphattuk mi is ezt a tüzet, az Isten igéjét valakitől, aki bizonyságot tett. Mert szükség van ezekre a bizonyságtételekre. Hogyha már élő hitre juthattunk, akkor ezt átgondoljuk, hogy hogyan történt, akkor biztos vagyok benne, hogy egy, legalább egy, vagy kettő, de lehet, hogy több ember eszünkbe jut, aki beszélt nekünk Jézus Krisztusról. Akin keresztül ő élővé vált számunkra. Mert ahogyan szólt, ahogyan élt a vele való kapcsolatban, az megnyitotta a mi szemünket, a mi szívünket az Isten igéje felé. Tehát Isten eszközeire, akik tovább adják azt, amit ő adott nekik, nagyon nagy szükség van. És persze mi emberek csak eszközök lehetünk, és azok, akik hallgatják a bizonyságtételt, nem szabad, hogy csak hozzánk kötődjenek, hanem tovább kell lépniük Jézus Krisztus felé. És nagyon nagy a tét, hiszen az örök élet kérdéséről van szó, és Jézus is itt mondja, hogy hát ezeket azért mondom nektek, hogy üdvözüljetek, hogy megszabaduljatok. És amikor mi is bizonyságot teszünk, akkor nem azért tesszük azt, hogy meggyőzzük a másik embert a magunk igazáról. Olyan nekem van igazam, nem neked. Te rosszul gondolod a dolgokat, én jól gondolkodom. Nem erre van szükség, hanem az a cél, amit itt Jézus megfogalmaz, hogy üdvözüljön a másik ember, hogy megszabaduljon a bűneitől. Hogy megismerhesse az igazságot, és az igazság megszabadítsa. Hogy meghallhassa azt, hogy az Isten fia őt is annyira szereti, hogy az egyszülött, az életét adta érte. Az Isten egyszülött fia. És nem pusztán emberi beszéd tehát a Jézusról szóló bizonyságtétel. És amikor elutasították Keresztelő Jánost, akkor sem pusztán emberi beszédet utasítottak el. És amikor Jézust is elutasították, akkor sem pusztán egy embert utasítottak el, hanem vele együtt az Atyát, az élő Istent. Az ő bizonyságtétele, az Atyának a bizonyságtétele az, amelyre itt utal Jézus, hogy János énál nagyobb. Ugyanis az Atya bizonyságot tett Jézusról. Hallható hangon is egyébként. Amikor megkeresztelte Keresztelő János, akkor hang hallatszott a mennyből. Ez az én szeretett fiam. Meg a megdicsőlés hegyén is hallhatták a tanítványok. Hogy Jézus az Isten szeretett fia, hogy ő benne gyönyörködik, és hogy ő rá hallgassanak. Ez a mennyből érkező szózat volt, amit néhányan hallhatta, de nem mindenki. Viszont a tetteket, a csodákat, amelyeket Jézus tett, azt mindenki láthatta. Nyilvánvalóak voltak azok. És persze a csodák azok önmagukban arról beszélnek, hogy valami természet fölötti dolog történik. És a csodák azok lehetnek egyébként veszélyesek is. Beszél is az ige arról, hogy az utolsó időkben majd előállnak emberek, hamis tanítók, és tesznek nagy csodákat. Hasonló csodákat, mint annak idején az apostolok. De ezek ördögi háttérből adódnak. És erre nagyon oda kell figyelni, hogy önmagában a csoda az csak arról beszél, hogy valamilyen természet feletti, de hogy mi annak a forrása, azt meg kell vizsgálni. Emlékszem, amikor egyszer az egyik gyermekünkkel mentünk orvoshoz, és akkor a látásával volt probléma. És előtte is, érdekes, az egyik bolti eladónál valahogy ez előjött ez a kérdés, és akkor ő mondta, hogy hát van valahol egy ilyen doktor, vagy hát nem is doktor az, de akupunktúrával tudja kezelni ezt, és jó lesz majd a látás. És hát mondtuk neki, hogy hát köszönjük szépen, mi ezekkel nem foglalkozunk, ez nem Isten szerint való. És aztán mentünk az orvoshoz, és andöbbenetes, hogy ott is jött ez a támadás, hogy ezzel meg lehetne gyógyítani, hogy akkor nem lenne szükség szemüvegre, meg mindenféle. És akkor mondtam, hogy hát ilyenekkel nem foglalkozunk, ez nem helyes, de az megdöbbentő volt, hogy az orvos azzal érvelt, hogy de hát ez csoda. És nem tudományosan magyarázta meg, hogy na ez hogy működik, hogy de hát ez csoda. Mondta, hogy jó, hogyha csoda, de milyen forrásból? Hogy Istentől való csoda az, vagy az ellenségtől való csoda? Melyik forrásból származik? És az a döbbenetes, hogy látták Jézus csodáit, és ezek a zsidó emberek úgy döntöttek, hogy ez ördögtől való. Ezzel vádolták meg. A 8. fejezetben olvashatunk erről a János 8-ban, hogy ördöginek tulajdonították Jézust. Pedig nekik tudniuk kellett volna az írások alapján, az ószövetségi iratok alapján egyértelmű, hogy ha megjelenik valaki, aki megnyitja a vakok szemét, aki megnyitja a süketeknek a fülét, aki halottat támaszt fel, aki leprás gyógyít, az nem lehet más, mint a Messiás. És Jézus mindezeket sorban beteljesítette. És ezek az emberek, amikor ezzel szembesültek, akkor mégis elutasították őt. És Jézus azt mondja, hogy pedig ezek a tettek az Atyától valók, és ezeken a tetteken keresztül tett bizonyságot az Atya róla, hogy tőle jött, hogy ő Istentől való. Mert bár ők az Atyát nem látták, és nem is hallották, de ezeket a csodákat látták. De föltehetjük a kérdést, hogy na jó, de nekünk akkor mi adatik? Mi sem láthatjuk az Atyát, mi sem hallhatjuk a közvetlen hangját, de mi ezeket a csodákat sem láthattuk, amelyeket tett Jézus, és És így föltehetik az emberek a kérdést, hogy na, tehát akkor kiben hiszel te? Nem is látod, nem is hallod. Hát mire alapozott a hitedet? Hogy lehet ilyenben hinni? És mire hivatkozhatunk, vagy mit mondhatunk? És igazából arra juthatunk, amit egyébként már itt a 38. versben is mond az ige, de aztán a 39. versben folytatódik, ami már nincs a kiírt szakaszban. Azt mondja itt Jézus a 38. verstől, és az igéje sincs meg bennetek maradandóan. Tehát utal az igére. Az Isten szavára, leírt igére, amikor a 39. versben pedig így szól, hogy ti azért kutatjátok az írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az örök életetek. Pedig azok rólam tesznek bizonyságot, és mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Tehát mi az, ami nekünk adatott, amiből mi kiindulhatunk? Hát az ige. Az Istennek a szava. Erre építhetünk. Innen tudhatjuk, hogy kicsoda Jézus Krisztus, innen is ismerhetjük meg őt. És manapság az emberek ezt nem értékelik igazán. Mert nem tudja a mai ember, hogy régen, az ókorban a szájhagyomány is olyan volt, mint manapság a leghitelesebb forrás, mert hogy akkoriban az embereknek a memóriája az nem volt megterhelve mindenféle szeméttel, meg felesleges információval, hanem akkoriban az emberek, hogyha hallottak egy hosszú történetet, az képesek voltak egy az egyben megjegyezni és továbbadni. És hogyha valamit akkoriban az emberek leírtak, az nagyon fontos volt számukra. És manapság, amikor már mindenfélét leírnak, mindenféle könyvek megjelennek, meg már szinte semminek nem merünk hinni, nem értékeljük igazán ezeket a forrásokat, pedig a Szentírás egy megbízható forrás, amin keresztül az Isten kinyilatkoztatja önmagát, amelyen keresztül őt megismerhetjük. És éppen ezért, hogyha valakiben kérdés merül fel, hogy kicsoda Jézus, akkor ezt a kérdést bátran tegye föl neki. Még hogyha akár úgy is hallgatja ezt az ige hirdetést, akár interneten is keresztül, hogy nagyon nagy kérdései vannak, akár a létével kapcsolatban is, próbálja meg, hogy megkérdezi őt. És kezdje el olvasni a Bibliát, az igét. És meg lehet tapasztalni azt, hogy választ kap az ember. De az igazságra nyitottan teszi ezt, akkor ebben biztos lehet. Nagyon tetszik Lee Strobel, vagy Strobel, nem tudom, hogy ejti az ő nevét. Ennek az embernek a könyve, a Jézus dosszié, lehet, hogy ismert a testvérek előtt. Ezt egy olyan ember írta, akinek a felesége megtért. És hát teljesen kiakadt ez a férfi, hogy hát neki volt eddig egy kedves, normális, életvidám felesége, és hát most megtért, hogy ezzel teljesen megbolondult, ezzel elkezdte félteni, hogy hát mi lesz ezzel a házassággal így, mi lesz velük, és elhatározta azt, hogy utána jár ennek az egésznek, és bebizonyítja, hogy ez nem igaz, ami a Bibliában van. És ez a férfi egyébként törvényszéki újságíró volt, és ezeket a módszereket alkalmazva, amit a munkájában is használt, felkeresett nagy tudású tudósokat a Biblia kapcsán, és föltette neki az éles kérdéseit. És ők pedig válaszoltak a tudásuk szerint az ige alapján, és mivel nyitott volt ez a férfi az igazságra, ez az ateista férfi, Isten tagadó férfi, ezért megtért. Befogadta Jézust, és hát megírta ezt a könyvet, hogy Jézus dosszié. És érdemes ezt elolvasni, mert nagyon sokat lehet belőle épülni, tanulni. Tehát nyitott volt az igazságra, és az igazság, aki nem más, mint Jézus Krisztus, kinyilatkoztatta neki önmagát. Megismertette önmagát vele. És ezért nagyon fontos, hogy nehogy úgy járjunk, mint itt a zsidó emberek, akik hallgatták Jézust, vagy mint Pilátus, aki ott állt az igazság előtt, és föltette, hogy mi az igazság, és meg se várta a választ, hanem haladt tovább az életében. Hanem szólítsuk meg Jézust. És nyitott értelemmel, nyitott szívvel, lélekkel olvassuk az ő igéjét. És úgy várjuk azt, hogy mit akar mondani nekünk. És meg fogjuk látni azt, hogy az életünkben, különféle összefüggésekben, vagy a Biblia összefüggéseiben, hogy az Isten cselekszik, hogy az Úr Jézus válaszol, hogy ő kicsoda, és mit akar a mi életünkben véghez vinni. És olyan mély, és olyan szilárd bizonyosságot kaphatunk ezáltal, amiből aztán tudunk meríteni. Amiről aztán tudunk bizonyságot tenni. És amit ilyen fáklyaként, mint Keresztelő János, továbbadhatunk másoknak. Hogy mások is üdvözüljenek, hogy mások is megismerhessék őt. És aztán mások is tovább adhassák róla a jó hírt. Ámen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy te vagy az út, az igazság és az élet. És hogy senki sem mehet az Atyához, csak is te általad. Köszönjük, hogy te kinyilatkoztatod önmagad, és szeretnéd azt, hogy megismerjünk téged. És szeretnéd azt, hogy teljes bizonyosságunk lehessen benned. És olyan jó, Úrunk, olvasni a te igédet, olyan jó megtapasztalni azt, hogy te a szívünkre beszélsz, és békességet adsz, hogy megtisztítasz a mi bűneinktől bennünket, bűnbocsánattal ajándékozol meg, és szolgálatba állítasz. Köszönjük, Urunk, hogy teljes élet lehet nálad. Kérünk, hogy te cselekedj bennünk, használj bennünket, és add, hogy rólad bizonyságtevő életünk legyen. Amen. Testvéreknek az előttünk lévő alkalmainkat. Jövő hét vasárnap a szokott rendben és időben lesz Isten tiszteletünk és gyermekbibliakör. Szeretettel várjuk erre a testvéreket. Hétfőn 5 órától lesz asszonykör, kedden 5 órától bibliaóra, és pénteken pedig 5 órától konfirmációi és ifjúsági órára várjuk szeretettel a fiatalságon. És az Isten tiszteletünket a szokott rendben közvetítjük is. Az interneten keresztül a philadelphia.lutheran.hu oldalon lehet ezt nyomon követni és visszahallgatni a korábbi ige hirdetéseket és szolgálatokat is. Az alkalmainkat a védekezési szabályzatunk alapján tartjuk, ugye a maszkviselés, kézfertőtlenítés, távolságtartás fontos most ebben az időszakban, és továbbra is imádkozzunk az országunkért, vezetőinkért, és azért, hogyha az Úr jónak látja, akkor hadd álljon le ez a vírusfertőzés, hogy hadd éljük meg szabadabban a közössége, és amit pedig ránk bíz, abban pedig döntsünk felelősen, és lépjünk felelősen. És hordozzuk imádságban a lelkész választás kérdését is, és az egyházunknak a lelkész képzését. A karácsonyi alkalmakat is hirdetem. Karácsony este 5 órakor lesz majd Isten tisztelet, karácsony napján 10 órakor, és új év napján is 10 órakor, illetve szilveszter estén is lesz Isten tiszteletünk. Ezekre szeretettel várjuk a testvéreket. Az imádság lista itt van előttünk. A testvérek valamiért kérték, hogy hordozzuk őket az Úr előtt. Hát ezt tegyük is meg, és könyörögjünk értük. Most pedig dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mind örökkön örökké. Amen. Isten tiszteletünk folytatásaként a 457-es számú ének első verszakát énekeljük. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei Atyánk, hogy ismét összegyűjtöttél bennünket, hogy a te élő és ható szavad megszólalhasson és meghallhassuk azt közösségben. Köszönjük, Urunk, hogy elküldted értünk is a te egyszülött fiadat. És köszönjük, hogy ebben az adventi időszakban ezt ünnepelhetjük, erre készülhetünk, erre az ünnepre, és köszönjük, hogy ébrezgetsz bennünket, hogy készüljünk a te fiad második eljövetelére is. És arra kérünk, hogy addig is a te ígéd hadd jusson el a mi szívünkbe, hogy felkészült szívvel élhessük a mindennapjainkat, várva arra, hogy te bármikor eljöhetsz újra értünk. Köszönjük, Urunk, hogy kérhetjük azt tőled, hogy veled hadd éljük meg a mindennapjainkat, rád figyelve, tőled bölcsességet nyerve. Így kérünk, Urunk, a családi életünkért is. Add, hogy a te szereteteddel tudjuk szeretni azokat, akiket ránk bíztál, akik ott vannak mellettünk. Bocsáss meg, Urunk, hogy sokszor nem ez jön ki belőlünk, hanem az, ami bűnös természetünk szerint belőlünk fakad. Kérünk, hogy tisztíts meg ezektől a rossz indulatoktól, az irítségtől, az ítélkezéstől, meg mindenféle romboló indulattól. És add, Urunk, hogy ez az adventi időszak is tényleg a te világosságodban, a te fényedben, a tőled jövő békességben telhessen el. És köszönjük, Urunk, hogy rád bízhatjuk a nehézségeket is. Te látod, hogy ki mivel küszködik, betegségek, anyagi problémák, vagy bűnök, függőségek azok, amelyek terhelnek bennünket. Urunk, kérünk, hogy te adj ezekben enyhülés, szabadulást a te tetszésed szerint, és hadd tudjunk ezekben is hozzád kiáltani. Így bízzuk rád, Urunk, azokat, akik gyászolnak. Add, Urunk, hogy így szembesülve az élethalál nagy kérdéseivel, hadd tudjanak beléd kapaszkodni, hozzád menekülni. És kérünk azokért, Urunk, akik már a tieid elindultak a hitben, de vagy elfordultak tőled, vagy elestek, hadd tudjanak felállni, Urunk, és hadd tudjanak visszatérni hozzád. Hadd álljanak újra a te szolgálatodba, és hadd legyenek újra a te világító fáklyáid, akik továbbadják azt a tüzet, amelyet tőled kaptak. Így kérünk, Urunk, hogy te adj útmutatást a tieidnek. Te legyél azokkal, akik itt az imádság listán szerepelnek, és valamilyen élethelyzetükben, vagy elakadtak, vagy vezetést kérnek, vagy nehézségben vannak. Köszönjük, Urunk, hogy rád bízhatjuk az ő életüket. És így kérünk, Urunk, a gyülekezetünkben szolgáló testvérekért, a gyülekezetünkben dolgozókért. Így kérünk a nagy és nehéz kérdésekért, amelyek előttünk állnak. Adj ezekben útmutatást, adj ezekben, kérünk, bölcsességet. Rád bízzuk a gyülekezetünk vezetését is, és a lelkész választásnak a kérdését is. Hadd lássuk, Urunk, a te munkádat, te cselekedj ebben, és mi hadd tudjunk engedelmesen utánad lépni. Rád bízzuk, Urunk, a munkálatokat, a fizikai munkálatokat is itt a gyülekezetnél. Add, Urunk, hogy ez a kereszt is hamarosan felállhasson majd a templom előtt, és a többi feladatot is rendben, a te időzítésed szerint hadd tudjuk elvégezni. És így bízzuk rád, Urunk, a lelki alkalmakat is. Könyörgünk a gyermek alkalmakért, a hittanórákért, kérünk a konfirmandusokért, a konfiórákért, az ifjúsági alkalmakért, a fiatalságért. Te tartsd meg őket a kísértésekben, nehézségekben, most így a vizsgai időszakban is. Különösen kérünk értük. És kérünk az asszony testvérekért, te erősítsd őket is, áld meg az ő alkalmaikat. És így hozzuk eléd a bibliaórákat, hadd legyenek azok is áldások számunkra, és az Isten tiszteletek is. Kérünk a testvérekért, akik készülnek ezekre, hogy hadd kapják meg tőled fölülről a bölcsességet, a te igédet, és addurunk, hogy amikor szolgálunk, azt hadd tudjuk erővel tenni, és hadd tudjuk azt úgy továbbadni, hogy mások ebből épülhessenek, hogy veled szembesülhessenek, találkozhassanak. Rád bízzuk, Urunk, a biatorbágyi szolgálatot, az eke szolgálatát is. Kérünk a testvérgyülekezetekért, a dániai, norvégiai, amerikai testvérekért, és olyan hálásak vagyunk, Urunk, hogy Póléknál úgy tűnik, hogy megoldódott ez a kérdés, és anyagiakban segítséget kaptak, indítottál testvért, embert, aki meg tudta őket segíteni. Olyan jó ezekben is látni, Urunk, a te munkádat, hogy te mindenek felett Úr vagy, és ilyen anyagi kérdéseket is rád bízhatunk, mert tiéd az ezüst, és tiéd az arany. Köszönjük, Urunk, hogy így fordulhatunk hozzád mindenben, és bízhatjuk rád azokat a testvéreket is, akik innen indultak a gyülekezetből, de messzire kerültek, máshova vezetted őket. Add, Urunk, hogy ők is helyt tudjanak ott állni, tudjanak neked szolgálni, tudjanak téged követni. És könyörgünk, Urunk, az országunkban a hívő emberekért, a gyülekezetekért, a szolgálókért. Kérünk kereszténységért szerte a világban, és azokért különösen, akik üldöztetés szenvednek a te nevedért. Hadd tudjanak, Urunk, akkor is világítani, hogyha ez az életükbe kerül. Köszönjük, Urunk, hogy rád bízhatjuk az egyházi és világi vezetőket is egyaránt, és hogy benned bízhatunk minden kérdésünkben. És hallgass meg, kérünk bennünket, amikor Jézus nevében együtt így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után, testvéreim, vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd és adjon te néked békességet. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek, és a megkezdett énekünket, a 457-es számú énekünket énekeljük tovább. Adventi időszakot kívánok a testvéreknek, erős vár a mi Istenünk.